Tehát Királyok első könyve 22. rész 15. versétől. A királyhoz érkezett Mikeás. A király megkérdezte tőle, Mikeáhu, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki, vonulj föl, és járj szerencsével, az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki, hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében? Erre így felelt. Láttam egész Izraelt szétszórodva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósafáthoz, ugye megmondtam neked, hogy nem profétálasz nekem jót, csak rosszat? Mikeáhu pedig ezt mondta, halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt, jobbján és balján. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, de előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt és így szólt, majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek és hazug lélek leszek minden próféta szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Citkijá, Kenáná fia, arcul ütötte Mikeáhut, és ezt mondta, talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikeáhu így felelt, majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya, fogd Mikeáhut, vidd Ámón városparancsnokhoz és Jóás királyfihoz, és mondd, ezt parancsolja a király, vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikeáhu így szólt, ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam, majd ezt mondta, hallja meg ezt az egész nép. Urunk, megrendít ez a történet, megrendított a szavadnak súlya, annak a közlésnek a súlya, amikor te leereszkedsz, amikor téged meg lehet kérdezni, amikor neked véleményed, netán ítéleted van népedről, vagy egyes gyermekedről, vagy egy emberről, az mindig olyan megrendítő, az Isten félelemnek olyan percei, pillanatai azok, amelyeket nem lehet megtérés nélkül kibírni, amit nem lehet megrendülés nélkül túlélni. Köszönjük, hogy adtál nekünk is ilyen alkalmat már legtöbbünk életében, az Isten félelemnek azt a trémendumát, amikor a megrendülésben találkoztunk veled, és akkor az üdvösségünket találtuk meg, mert te elvetted az ítéletet Jézus Krisztusban. Tedd ma is ezt az alkalmat ilyenni, hadd éljük át a szent jegyek vételében és az ige megértésében a te szándékodat. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hát a cím már előre prédikált, ugye? Jó, ez így most nincs jel. Én imádkoztam, hogy legyen szavam, kapjak jelt az Úrtól, akkor most nem a képernyőn lesz, igen, szörnyű állapot, ha nincs jel, de van így. Szóval mit meg nem tettek az emberek azért, hogy az Isten igéjét, szavát, kijelentését megtalálják? És azt kellett talán, az Úr kimondta vesztedet, mondta a királynak ez a kijelentés, hát ügyös ellentét a cím, az Úr kimondta üdvödet, ezért a kötőjel és a felkiáltójel. Köszönöm szépen! Igen, olyan jó az igét kézbe venni naponta. Olyan jó reggelenként, amikor csak alkalmunk van, hogy foglalkozzunk vele, hogy elővegyük, és valami szót, jelt, kijelentést találjunk belőle. Hát ez éltet bennünket, és hiányzik, ha már nem jutottunk volna hozzá, vagy valami oknál fogva is bármiért, és nem tettük, hogy szólhasson hozzánk az igéje. Itt van kéznél, van sok verset tudunk kívülről, néha eszünkbe jutnak problémákra, kérdéseinkre, konkrét ígeválaszok, hisz azért olvassuk, hát azért van ez a gazdagsága, hogy tudjuk, ismerjük, eszünkbe jusson, alkalmazzuk, éljünk vele, De régen nem így volt. Az Ószövetség időben nem volt kézben Biblia, nem volt leírva, ez a proféták, mi csak a királyok könyvén tartunk, hol vannak még az író proféták. Nem voltak ezek elérhető, olvasható közelségben kéznél. Minden egyes fontos kérdésben meg kellett kérdezni az Urat, és ezt erre hivatásosan a proféták szolgáltak. Minden fontos kérdésnél mi szeretjük megkérdezni az Urat. Imádságban igét keresünk, néha talán még sorsvetéssel, vagy más módszerrel, nincsenek üdvözítő módszerek, egy üdvözítő dolog van, ha az Isten szól, és annak engedelmeskedünk. Mi mindent megtettek érte? És az Ószövetség néha zavaros, néha véres történetei ezért nem elborzasztanak bennünket, hanem arra a csodálatra indítanak, hogy mi mindent megtettek az emberek azért, hogy elnyerjék a bizonyosságot, hogy szólt az Úr, és mit szólt az Úr. És ezért sem volt drága nekik. Időnként egészen elképedünk, semmi nem volt drága nekik. Ez a legfontosabb. Egy példa, két fejezetre korábban egy pár verset olvasok. Egy proféta tanítvány azt mondta a társának, az Úr parancsára, üss meg engem. De az ember nem akarta megütni. Biztos keresztény volt már, ugye, hát csak nem verekszünk itt, ugye, proféta tanítványok, hát hogy, micsoda parancs ez. De az Úr parancsára, üss meg engem, és ezt mondta neki, mivel nem hallgattál az Úr szavára, egy oroszlán leterít téged, amint eltávozol tőlem. És miután eltávozott tőle, rá is talált egy oroszlán, és leterítette. Hú, de vérfagyasztó. Az Úr szavára, ő nem ütötte meg, és oroszlán pusztította el. Talált aztán egy másik férfi, és azt mondta, üss meg engem. Az meg úgy megütötte, hogy meg is sebesült. Akkor elment ez a próféta, és várt a királyra az úton, de felismerhetetlenítette magát egy kötéssel a szemén. Egy példázatos történet lesz majd a király előtt, a király számára, és ezt üzenet az Úrnak, de így férkőzik a király közelébe, és egy példázatos történettel így fog rávezetni a királyt a saját csapdájára. Azt most egy másik történet. De az Úr szavára elmegy, és azt mondja, üsd meg engem. Vagy egy másik szinte zavarosan bonyolult történet, én legalábbis csak harmadszorra tudtam igazán megérteni, lassú olvasással, a 13. fejezetben, amikor a bételi oltár ellen Jeroboám idejében egy júdai próféta megy, és prófétál a bételi oltár ellen, aztán a király kéri, maradj, egyél itt velem ezen a helyen, egyél és igyál velem, legyünk közösségben. Majdnem úrasztalát terített ott neki. Nem lehetek itt semmiképpen. Akkor utána megy egy másik próféta a bételbe, öreg nyugdíjas próféta, szolgálatba helyezi magát, és visszahívja az Úr, gyere, egyéli fele, nem, vele, itt sem, veled sem, semmiképpen. És most jön a fordulat. De nekem az Úr mondta, eljött az Úr angyal, és mondta nekem, mondja a bételi nyugdíjas próféta, öreg próféta, de nekem az Úr küldött, hogy gyere vissza. És akkor harmadik unszolásra visszamegy. És engedetlenné válik, és őt is egy oroszlán fogja leteríteni, és ellenszegült az Úr szavának, a hazug próféta ellenszegülővé tette az igaz prófétát, és ketten majd egy sírboltban nyugszanak, és hát olyan horrorisztikus történet, hogy mert mit meg nem ér a bizonyosság, hogy szólt-e az Isten, vagy nem szólt? Mit meg nem ér a bizonyosság, hogy tudjam, hogy jó úton járok, vagy nem jó úton járok? Én tudom másból kiolvasni, nincs még Biblia a kezemben. Tehát nem volt rendszeres igehirdetési alkalmak sem voltak, Isten tiszteletek sem voltak úgy, ahogy ma van, hogy nyerhetünk igét és szót. És most ebből a történetből olyan, mintha egy kommentátor mondja, hogy próféta a próféták ellen. Olyan, mintha egy egyenlő párharca lenne, hogy na egyik ezt mondja, másik azt mondja, na most melyik az igaz. Ó, milyen olcsó vásári dologgá teszik ezzel a kijelentést, hogy hát ugye valamelyik csak igaz, valamelyik biztosan hamis, de ennél sokkal nagyobb a tétje a dolognak, hogy ugyanna melyik egy vagy kettő, fekete vagy fehér. Nem. Ez a két testvérnép, Júda és Izrael már hosszú ideje békességben élnek egymás mellett, és a régi város Rámót-Gileád, még Salamon idejében lett izraeli határváros védőművekkel együtt. A miénk az vissza kéne venni a rámoktól. Gyere, menjünk, harcoljunk együtt. Egyetértenek a két király, ritkán volt ilyen, de volt ilyen is a két nép életében, Izrael és Júda életében. Ó, ha te elolvassák az egyéb csapatodat, én csapataim, gyere, menjünk együtt, hadjárat, kell a siker, csend van már régen az országban, kell egy kis propaganda siker. És mi kell a sikerhez? Ahó, hát persze, az Urat is kérdezzük meg, mert az a biztosíték, az a bizonyíték, ha Isten is szól, kérdezzük meg az Urat, mondja Júda királya. Kérdezd meg előbb. Hát akkor megkérdezik. És akkor 400 ember. Az Úr nevében. Azzal Ahábnál vagyunk, aki már kiirtotta az igaz prófétákat. Egy Illés egyedül maradt meg. Illésnek mondja az Úr, meghagytam még 7000 embert, csak azért most nem látszik, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Miután kiirtotta az igaz prófétákat, és mégis vannak, és mégis az Úr nevében is vannak 400 ember. És oda zavaros idők. És akkor mind a 400 kórusban egyaránt jót mond, jót jövendől. De Izrael királyának gyanús, Júda királyának gyanús ez az egyhangúság, ez a népünnepély. Nincs még itt valaki, nincsen még valaki. Hát ugye bosszúsan mondja Ahab király, van itt még egy, de azt nagyon nem szeretem, gyűlölöm őt. Az mindig csak rosszat mond nekem, azt nem szívesen hallgatnám meg. És az 400 kevésnek bizonyul, kéne még egy, akiben megnyugodnánk, aki miatt megnyugodhatnánk, hogy na ez az igazság. Vajon a Jóisten többségi elven dönt? Demokrata a Jóisten? Hát időnként azt gondoljuk, azt szeretjük tudni, hogy Jóisten feltétlen demokrata. Ha a közösség 50% plusz egy szavazat így dönt, akkor az van. És ez a nevetséges karikírozásnak tűnik, mert nem tudunk jobbat. És mégsem nevetséges ez. Igen, azt is használhatja, azt a módszert is az Úr, és van, mikor 400 ellenében is egyet használ. Az az egy. Na, akkor őt keressétek elő. Egy igaz is elég a megváltáshoz. Egy igaz is elég az igazság közléséhez. Gondolj most arra az egyetlen igazra, Izrael egyetlen igazára, Jézus Krisztusra, akinek a megváltói vére elég volt az isteni igazság közléséhez, az ítélet elfordításához. Évezredek vagy évszázadok alatt ezernyi bakok és bikák vére sem volt elég elhárítani a büntetést. De Jézus vére az egyetlené elég volt. És akkor két előmotívumot kell itt látnunk még. Egyik a gyűlölet szava, tehát nem szeretem őt, mert mindig rosszat mond, nem tudom befolyásolni, nem a szájízem szerint beszél, mondja Ahab király, nem tudom befolyásolni a mondandóját, mert nem tőlem függ. És az a próféta mindig azt a fontosat mondja, hogy az Úr szava ez, és nem a király szájíze szerint. Nagyon érdekes előhangolás, előmotívum, egy érzelmileg már teljesen szemben áll vele. A másik előmotívum, hogy Isten kimondott már egy ítéletet a Nábót szőlője kapcsán Ahab királyról előző fejezetben. Ezt mondja az Úr, öltél, és mi birtokot is szereztél? Így beszélj hozzá, ezt mondja az Úr, ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Már van egy ítélete Istennek Ahab király felől. És ezt most úgy hajtja végre az Úr, azt mondja, láttam, Mikejáhu, láttam a mennyei udvartartást. A mennyben is van egy tanácsülés. Az igazi trón a mennyben van, nem Samária kapujában, még a két király is ülött díszesen, és teljes királyi díszben, de az igazi Úr uralkodása az a mennyben van, ő ott a trónján, szóval láttam. Ott vannak körülötte a szolgáló seregek. Hogyan teljesítsük be a kimondott ítéletet? És az Úr szolgálói közül azok a lelkek, mennyei seregek lelkei, nem az ördög van ott. Az Úr szuverén módon rendelkezik a lelkek fölött. Vannak ötletek, ezt mondja, azt mondja, aha, egy igazi ötlet, azt mondja. Úgy lesz, hogy hamis szóvá, hamis lélekké, hamis prófétává teszem, hamis szóvá leszek a próféták ajkán. Na, így rá tudod szedni. Igen, ha látnánk szembe jönni a sátánt világosan, milyen balga szavak, hogy képzelték, hogy rajzolták le valaha, meg festették le szarvakkal, meg patával, meg nem tudom mivel, azt nagyon tudnánk, úgy ellenmondanánk neki, hogy úgy ellenmondanánk, mert nagyon tudnánk, hogy az kicsoda. De ha a hazugság, világosság angyalává változtatja magát, mint írja Pál apostol, de ha olyan ügyes, és ő mindig ügyes, és ő mindig nagy rászedő, hazug lélekké leszek. Na, akkor el fogod érni. Akkor eszközként használhatja őket Isten hazug lélekké téve a 400 prófétában a lelket. És akkor így megy oda, a látomás után megy oda Mikeiahó a király elé. Már előtt a prófétatást nézd, igazolj, állj be a sorba, ne különcködj, egységben az erő, Isten is demokrata, biztosan már 400-an ezt mondták, most egy nem fog számítani, állj be a sorba, legyen egységes ez a, az az igazi közösség, most ne különcködjél. Nagyon kézenfekvő és logikus kérés, nem? Ne légy különc, mondja ez az értemenő követ. És akkor jó, oda megy a Mikeiahó, és egy ilyen szerepcserés beszélget, az első beszélgetésben. Micsoda végtelen irónia van, és ez a király meg is érzi. Jó, jó, ezt kértétek, jót mondok. Igaz, hogy nem a király asztaláról étkezem, senki nem fizette meg. Hát, ne, ez kell nektek, akkor ezt mondom. Ez kell nektek, akkor ezt mondom. Ó, ha egy prédikátor így gondolkodik. Tudom én, mi kell a népnek. Hallottam már ilyet, különben tényleg volt ilyen. Tudom én, mit kell ezeknek mondani, aztán azt mondom, és ó, akkor megy a szekér. De hova megy az a szekér? Ez a szerepcserés, párbeszéd. Most akkor jót mond, igen, vonulj fel, kezedbe adja az úr, pikpak, kimondja két rövid mondatba, itt van, na ezt akartam, már sarkon is fordul és megy. És milyen szerepcsere? A király ezt mondja, hát te Mikeiahó, hát hányszor mondtam neked, hogy csak az igazat mond az úr nevében. Biztosan kiérezte a király az iróniát belőle, hát egyáltalán nem nyugodt az egyhangúság hallatán, nem nyugodott meg Akháb király. Igazmondást követel. Hát amikor mindenki ugyanazt mondja, mindenki ugyanúgy cselekszik. Talán elcsépett gondolat, mert sokszor előkerül ez, de ennek kapcsán is. Mégis a hívember tud és mer más lenni, és mást mondani. És akár egyedül is helytállni, megállni, egyetlen egyedül más véleményével. Az Úr szavával, az ige szavával. Ha nagyon sokan mondanak mást a világ szavában, és a félreértések és a tévesztések szavával, ha mindenki az ellenkezőjét mondja is. Vállalnia kell, mint ez a próféta is vállalta. Tudnék-e egyedül is állni, helytállni, addig, amíg az Úr mondja. És milyen zavaros helyzet alakul ki, az Úr szava szinte hazugságra fordítható, tényleg abszurd, ez megtörténhet, és megtörténhet, megengedi az Isten. Az ő szavát úgy fordítják, mert két okból is, mert nem akarja hallani az igazságot a király, noha azt mondja, de mégsem akar igaz lenni, mégsem akar megtérni gonosz útjaiból, mégis elköveti a vétkeket, amiket elkövetett itt az előző fejezetekben, és megengedi Isten, mert elhatározta már Isten, hogy vesztélybe engedi rohanni ezt a királyt. Hagyja, hogy menjen az úton végig. Még biztatást is kap hozzá. Igen, menjen a király is, győzzön is, meg kezébe adja az Úr az ellenségeit. Az igazságot követeli ez a király, de nem akar engedelmeskedni neki. Ugye nagyon félünk az olyan embertől, aki nagyon igazat tud mondani, és úgy odavág, és úgy megmondja mindig az igazat, és aztán meg semmi. De nem cselekszi. És jön a második és harmadik beszélgetés a három párbeszédből. Maga az igazság. Akháb elbizonytalanodik, tényleg megrendül Akháb király. Ugye nem megmondtam, hogy ez nekem csak rosszat profétál, és jót nem. De belemenekül ebbe a viszontvádba, belemenekül abba, hogy csak igazolva érzi magát. Na ugye, csak rosszat mond. Itt volna a megtérés pillanatának a lehetősége. Itt volna az utolsó alkalom, hogy magába szálljon. De csak egy ilyen visszakézből visszaválaszra futja, hogy na, megmondtam én, na ugye. És mindig nekem van igazam, mert én mondtam meg előre, hogy ő mit fog mondani. De furcsa önigazság. Hogy bele tudunk ebbe gabajodni? Ja, házastársak. Tudom előre, hogy mit fog mondani, megmondom előre, mit fog mondani, tudom, arra azt fogja mondani, hogy na, ugye nekem lett igazam, mert tényleg azt mondtam, amit én megmondtam előre, mit fog mondani. És olyan igazam lett. És jó ettől? És attól megoldódott valami, hogy na, igazam lett? Csak a megtéréstől fog valami megoldódni, hogy magába szállna az Akháb, mert még mindig kegyelmi pillanatot élhetne meg. Teljes a kavarodás. Amikor a harmadik párbeszédben a Mikejáhu azt mondja, hogy az Úr kimondta vesztedet, mert láttam a mennyei párbeszédet az Úr trónjánál. Eljött a hazug lélek, eljött az a lélek az Úrtól, és hazug lélekké leszek minden proféta szájában. Megértette a király, hogy ez olyan végleges, ez kikezdhetetlen gyémánt keménységű igazság, ez nem lehet már más mondani, nem lehet semmi más mondani. Egyedül összetörni lehetne előtte. És jön a 400 prófétának a vezetője, Cidkíjá. Hát csak veled beszél az Isten? Ez a sértett hiúság. Ez is egy könnyű válasz. De tudni kell, és nagyon jól tudják, hogy már pedig az egyik hamis. Ezen a ponton a Baál próféták azonosak az Úr állítólagos prófétáival. A Baál 450, Aserá 400 prófétája, meg az Úrnak ezek az állítólagos prófétája, ez mindegy kategória, szemben az egyetlen Úr akaratát képviselő egyetlen igaz prófétával. Az mind szemben áll vele, mert csak az egyik lehet igaz. És az a igaz próféta ilyen csendesen és nyugodtan viselkedik. És nem fog érvelni, és nem fogja védeni magát, vagy igazát bizonyítani, vár az Úrra. Nagy kérdés, tudok-e ilyen lenni? Tudsz-e ilyen lenni? Ha tudod, hogy az Úr szava ezt mondta, szólt hozzám, és még nem látszik, és még nem fogadták el. Nem baj. Még akkor is, ha hátratétel kell szenvednie, nem ismerjük a sorsát, de nagyon mártír sorsnak indul ez, mert igét hirdetett, és tudja, hogy az ige megáll. Vessétek börtönbe, míg vissza nem térek nagy diadallal, addig kenyéren és vízen legfeljebb. Te vállalja a próféta, nem lázad ez ellen sem, nem ismerjük a sorsát később, nem tudunk semmit erről a prófétáról, de mégis van, aki tovább mondja ugyanazt az igét, Mikejáhu, van egy másik próféta is, kicsoda olyan, mint Isten a neve, azt jelenti, hogy 100 évvel később él a Móreseti Mikejáhu, Mikejás próféta. Móresetből majd fogunk az ő igéjéből is olvasni, és tovább fogja mondani az Úr igaz igéjét. Mit mondott ki az Isten felőled, felőlem? Mit mondott ki az Isten felőlünk? Ki mondta vesztedet? Legalább ezt is lehetne tudni. Már az is jó. Ha már legalább azt tud, meg tudja valaki. Sőt, itt kezdődik. Ha így maradsz, ezen az úton mész tovább, elveszett ember vagy. Ha a megtéretlenség és a bűnök útján haladsz, örök sorsod a veszteség és a kárhozat és a halál. De vajon hogyan látja, mert láttatja, akarja az Úr, másképp is látna a jövőnket, ő nem akarja senkinek sem a vesztét. Azt is mondta az Úr Jézus által, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Azért jöttem, hogy én élek és ők is élnek, ti is élni fogtok. Az Úr nem akarja vesztét senkinek, ő nem mondta azt, hogy nem bocsátok meg neked, sőt ellenkezőleg. Megbocsátok mindenkinek, aki megtér és hozzám jön. Ki mondta az Úr a te üdvödet, a te megmentésedet? Úrvacsora előtt ezt nagyon meg kell gondolnunk, hogy nehogy egy üres szertartás legyen, hogy ez is lezajlik havonta egyszer, hanem tényleg élet-halál kérdéséről van szó, és ez a kérdés mindent megér. Nincs érte elég áldozat, amit hozhatnék, hogy biztos legyek benne, és tehát nem is kell már mást hozni, más áldozatot, mert Jézus meghozott minden áldozatot. Csak azt az egyet, hogy Uram, lásd meg, van ott még egy valami. Lehet, hogy 400 kérdésre, 400 dologra nagyon jól válaszolok, és 400 igét is tudok 400 problémára idézni. De van egy, amit nem rendeztem még el. Van még egy bűnkérdés, amire tudom, hogy meg kell egyszer felelnem. És addig még nem mondhatta ki az Úr üdvömet, amíg az nincs elrendezve. Mindegy, mit mond a kórus. Mindegy, hogy teszik mások. Az Úr személyesen mondja ki, mert így szólt Akhábhoz, és kimondta vesztedet. Így nem járhatunk. Jézus közelében senki nem járhat így. Nem mondhatunk egymásra sem ítéletet. Egymás fölött, egymás felől, egymásról. Testvérek vagytok, mint az a két testvérnék most egységben van. De mit meg nem érne a bizonyosság, hogy csak azt az egyet, az utolsót, az egy véleményt, azt az egy dolgot is tisztázzam az Isten előtt, és el legyen rendezve. Az is megér mindent. Azt a mindent tesszük meg, amikor elé jövünk bűnbánattal, amikor eléje jövünk azzal az óhajunkkal, hogy Uram, nekem is szólj, rólam is szólj. mondd ki az üdvömet, mert Jézus Krisztusban tudom, hogy üdvösségem van, üdvösségem lehet, el ne játszam és el ne mulasszam valami apró vagy nagyobb dologgal, hanem olyasmivel, ami mégsem a te hatásköröd, a te hatályod alá van helyezve, nem veszek ki semmit. Vagy kimondhass rólam is, hogy életed van, mert Jézus Krisztus él.